Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 66. Zsoltár énekével. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat a vendégeket, akik messzebbről jöttek, vagy nem szoktak hozzánk járni, akiket nem ismerünk, mi ismerősök, azokat köszöntjük, és hadd érezzék magukat itthon majd az alkalom után. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 425. dicséretünk éneklésével, az első kettő versével. Ó, Ábrahám ura! Mi segítségünk jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan Sámuel első és második könyvének válogatott verseiből szól hozzánk. Ez Jonatán története. Elég sok helyről olvasom az igét, próbáljuk meg követni, és majd kommentálom is, mert az összefüggéseket összekapcsolom. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeford Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul. Ezért a harcosok illére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Aztán, amikor a hadi sikerek féltékenységet gerjesztettek Saul a király életében, akkor a féltékeny Saul Dávid életére tör, és Dávidnak menekülni kell. Így folytatódik. Dávid ezután elmenekült a Rámán melletti Nájótból. Elment, és ezt mondta Jonatánnak. Mit követtem el? Mi az én bűnöm? Mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki. De hogy fogsz meghalni? Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna előttem. Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet. De Dávid meg is esküdött, és ezt mondta. Jól tudja apád, hogy te jó indulattal vagy irántam. Ezért azt gondolta, ne tudja meg azt Jonatán, mert elszomorodik. De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól. Jonatán így felelt Dávidnak, amit csak kívánsz, megteszem érted. Akkor ezt mondta Jonatán Dávidnak, az Úrra Izrael Istenére fogadom, hogy holnap vagy holnap után ilyenkorra kipuhatolom apámtól, jó akarattal van-e Dávid iránt, és ha nem, akkor elküldök valakit hozzád, és megüzenem neked. Úgy segítse meg az Úr Jonatánt most és ezután is, hogy a tudomásodra hozom, ha apám gonoszságot tervez ellened. Akkor elengedlek, menj el békével, legyen veled az Úr, ahogy apámmal volt. Ha életben maradok, bánj velem az Úr szeretetével, de ha meghalok, ne vonj meg soha szereteted az én házam népétől, akkor sem, amikor az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét a fölszínéről. Így kötött Jonatán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az Úr. Jonatán ismét megeskedte Dávidot, hogy szeretni fogja őt, mert ő is egész lelkével szerette Dávidot. Ez a bizonyos kipuhatolás a vacsoránál történik, amikor is végül is ezt olvassuk. Akkor elöntötte Sault a düh Jonatán miatt, és ezt mondta neki. Te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát pártold a magad szégyenél és anyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és királyságodból semmi. Azért küldj érte, és hozass ide hozzám, mert a halál fia ő. Jonatán azonban így válaszolt apjának, Saulnak. Miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jonatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Majd fölkelt Jonatán az asztaltól izzó haraggal. Nem evett semmit az újhold második napján, mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. Nagyot ugrunk a történetben. Egy ütközet van. Eközben a filiszteusok megütköztek Izraellel, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Elesettek, borították a Gilboa hegyet. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Malkisuát, Saul fiait. És végül egy sírató ének. Dávid énekli. Izrael ékessége elesett halmaidon, jaj, hogy elhullottak a hősök. Ne mondjátok el Gádba, ne hirdessétek Askelon utcái, ne örüljetek filiszteusok lányai, ne vígadjanak a körülmetéletlenek lányai. Gilboa hegyei halottak mezeje. Ne hújjon rátok harmat, ne érjen titeket eső, mert ott érte szégyen a hősök pajzsát. Saul pajzsát nem kenik többé olajjal. Sebesültek vérétől, hősök kövérjétől Jonatán íja nem rettent vissza. Saul kardja nem tért vissza dolga végezetlen. Saul és Jonatán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. Izrael leányai, sírassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette. Jaj, elestek hőseink a harcban. Jonatánt halmaidon sebezték halálra. Elszorul a szívem, testvérem Jonatán, oly kedves voltál nekem. Csodásabb volt szereteted a nők szerelménél. Jaj, elestek hőseink. Elpusztultak a fegyverek. Válaszoljunk Isten igére, imádsággal. Kegyelmes édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük, hogy nyugalmat találhatunk a te házadban. Köszönjük, hogy van egyfajta védettség itt. Köszönjük, hogy úgy nézhetünk az életünkre is, hogy a te szemszögedből láthatjuk magunkat. Köszönjük most az ószövetségi történetet is, ami inkább egy akciófilmhez hasonlít, de néha még a mi életünkre is, ahogyan ránézünk, sokszor az is egy akciófilm, nem látunk ki belőle, annyira sok a krízis, a szenvedés, a fájdalom, a csalódás. Úrunk, így szeretnénk most eléd jönni, hogy egy kicsit lássuk az életünket a te magasodból, hogy lássuk, hogy miért történik, és hogy mi velünk a célod. Szeretnénk, Urunk, a te kezedbe tenni az életünket, annyira kicsik vagyunk, annyira törékeny a sorsunk, olyan törékeny az életünk. Szeretnénk mindenestől a te kezedbe helyezni magunkat, nálad meglelni a biztonságunkat, a békességünket, a lelkünk békéjét. Kérünk, Urunk, hogy te bocsáss meg a mi bűneinket, te engedj magad elé, és te világíts át, hol rontottuk el az életünket, hol voltunk engedetlenek, és kérünk, hogy taníts minket a mostani ige által is, egyáltalán szavad által, jelenléted által. Kérünk, hogy Szent Lelked jelenlétével áld meg az ige hallgatókat, áld meg a gyermekmunkásainkat, a gyermekeinket, áld meg az életünket, áld meg a mostani alkalmunkat is Jézus nevében. Amen. A fiatalok mondják egymásra is, hogy hú, de király vagy. De mi nekünk az énekünk lelep lesz, hogy nem mi vagyunk a királyok, hanem Jézus Krisztus a király. Ezzel az énekkel dicsérjük Istent, és Jézus Krisztust, király vagy. A 111. ének az új énekesfüzetből fennállva énekeljük ezt az éneket. Előbb felolvasott ige szakasz alapján, illetve egy új szövetségi ige alapján szeretném most átadni Isten üzenetét. Ez a János evangélium a 3. részében található, a 29. 30. vers. Keresztelő János mondja: akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A mai alkalomnak az a címe, hogy a mellékszereplő. Van egy ilyen, lehetne egy ilyen a címe is, hogy a nem kiválasztott. A gyülekezeti táborunkban volt egy ilyen előadás a Schwab Zotyónak, a nem kiválasztott, ezzel kezdődött az előadás sorozat. Sok gondolatot vetett föl, sok kérdés is adott nekünk. Egyébként a keresztény kultúránkban is megtalálható ez a sikerteológia, mint hollywoodi filmekben, hogy a főhős mindenkit lekaszabol, vagy hát sikerre viszi a dolgokat, és aztán a végén, ha sokat szenved is, de happy enddel végződik a dolog. És hát a mi keresztény kultúránknak is van egy ilyen érdekes fókusz, hogy Isten kiválaszt engem, kiemel, hát meg is munkál, és aztán megdicsőít. És akkor itt lesz a glória a fejemen. Megdicsőít, kiválaszt engem, nagybetűvel, mert én vagyok a központban, Istent én érdeklem. Persze megjegyezzük szerényen, ez az egész nem az én érdemem, de azért mégiscsak én rólam szól. Na, jól esik kiválasztottnak, vagy kiemeltnek lenni, és én bennem volt, mindig is volt egy ilyen, tehát ilyen gátlás, vagy ilyen szégyenlőség, de azért, amikor a legszégyenlősebb időszakomban voltam, akkor is emlékszem, hogy ilyen kellemes vizsergés járt, tehát amikor kiemeltek, megdicsértek. Szóval ez belénk szorult valahogyan. És hát hittanórákon is sokat tanítunk a kiemelt főhősökről. Mindig jön egy Ábrahám, vagy egy József, ugye, aki Egyiptom nagy embere lesz, vagy Dávid király, ugye itt a Dávid királyos történetek is nagyon híresek, és hát szeretünk velük azonosulni. Kicsit kondicionáljuk is a gyerekeinket, hogy lám-lám, itt van a példakép, és ilyennek kell neked is lenni. És hát az a helyzet, hogy azért kevesen leszünk főszereplők az életben. Úgyhogy ma egy mellékszereplőről lesz szó, sőt nem is egyről, hanem kettőről. Mindkettő a főszereplő útját egyengeti, és a pozícióját készíti elő. Mind a kettő ráadásul méltatlan halállal végzi. Ugye ez a kettő, ugye Jonatán az egyik, akiről halljuk, hogy milyen véget ér, a csatában elveszti az életét, a rossz, ugye az édesapja a rossz mellett. És hát Keresztelő Jánosról is tudnunk kell, hogy bár Jézus Krisztusnak a kiváltságos útkészítője volt, de nagyon durva halált halt, egy lakomán, egy részeg társaság miatt tulajdonképpen előhívták a börtönből és lefejezték. Így hal meg Isten embere. Mind a kettő méltatlan halállal ér véget, és azt mondjuk, hogy hát Isten így bánik az embereivel, hát akkor az élet nem fair, meg Isten sem fair. Ugye ezt mondta ki Schwab Zottyó is ebben a előadás sorozatban, tehát hallottunk már erről, úgyhogy most sajnos ráerősítik erre a rossz hírre, hogy az élet nem fair, és Isten sem úgy fairül bánik velünk, ahogy mi gondoljuk. Fel kell készülnünk annak az elviselésére, hogy a főszereplők nem mi vagyunk, és az is lehet, hogy dicsitelen véget érünk, legalábbis földi szemmel. Hogyan lehet ezt kibírni? Hát most ennek a terhét vettem magamra egy kicsit, hogy erre biztosak mindenkit, aki nem érzi magát főszereplőnek, hogy hogyan készüljünk a mellékszereplő státuszra. Fel lehet egyáltalán erre készülni? Lehet ezt tanulni? Hát erről beszélget velünk az ige ma. Három pontom lesz, de még nem tudom, hogy mennyire tudom őket betartani. Az egyik az, hogy főszereplő jelölt. Ez az első pont. A második pont az, hogy a mellékszereplőnek is kulcs szerepe van. És a harmadik pedig az, hogy nincs happy end. Vagy mégis. Főszereplő jelölt. Hadd beszéljük egy kicsit Jonatánról, mert minden olyan szépen és jól kezdődött. Minden kezdetben van egy idill, és nem tudom ki, hogy emlékszik a gyermekkorának az első fejezeteire. Nekem érdekes, belém ivódott egy emlék a szomszédban, amikor tehát 8-9 évesen átjártam néha a szomszédba, és volt egy anyuka, aki ott tutuigatta a gyerekét, és talán nem 8 hónapos baba lehetett, nagyon aranyos volt, de azért már úgy az önzését is már nyitogatta, szóval nagyon dögönyözte az anyját, meg tehát mindent követelt, hogy az anyja figyelme rá menjen, és akkor talán valami megjegyzést is tettem rá, hogy hát ért ez a baba ahhoz, és akkor azt mondja az anyuka, belém égett ez a mondat, hadd higgye most, hogy körülötte forog a világ. Ezek az anyák, és elhitetik velünk, és milyen jól esik. Igen, és tényleg körülöttünk forog, tehát ahogyan kapjuk a meleget, a finom tejecskét, az öleléseket, és egyet nyekkenünk, és már anya ugrik, felébred, stb. Pelenkáz. Szóval az anyák csodálatos teremtmények, és Isten nagyon megáldott minket az anyákkal. Az anyai élben eszéljük át, hogy mi vagyunk a főszereplők. És kell is ez. Aki ezt nem éli át, az nagy vesztese az életnek, az nagyon, nagyon sokat mulaszt, és nagyon sokat, sok hiányban szenved, és nagyon sokszor nem lehet ezt bepótolni. Persze aztán megjelenik a tesó. Hú-hú. Hát nem tudom, akinek van testvére, akinek nincs, az megúszta, ilyen szempontból, annak későbbre dolódik ez a dolog. De megjelenik a tesó, és mi kegyvesztettek leszünk. Mit képzel ez? Hát eddig én voltam a horizonton csak, és most ez belerondít a képbe. Na persze, ügyes szülők felkészítik a gyereküket, hogy majd jön a kis tesó, és majd milyen aranyos lesz, és hú, na hát nagyon-nagyon köszönjük a szülőknek, hogy próbálgatnak minket készíteni erre. Hát most ez az istentisztelet is arra készít, hogy nem mi vagyunk a főszereplők, hanem csak mellépszereplők. Hát, hogy melyik tesó lesz az főszereplő, nem tudjuk még. Úgyhogy ezt éljük át, ez az első csalódás, hogy anyám megcsal. Megcsal, más dédelget, és megjelenik a testvérféltékenység, és hát a jelenlevő családok kivételek, de meg az egykék is, de hogy szóval ez egy nagy trauma az életünkben. És aztán, hát nálunk nem annyira, de az Ószövetségbe bejött az, van egy vigaszág, hogy az első szülött azért annak jogai vannak. Az első szülött az Ószövetségben kétszer annyit örökölt, mint a tesói. Ha, végre azért mégiscsak megéri. Na, akkor szegény. A többieknek ez úgyse érdekes, mert ők már úgyis beleszülettek valamibe, főleg a nagycsaládosoknál, ott már a hangzavarba születik a gyerek, tehát annak már nem feltűnő, hogy nem ő az egyetlen, de az elsőnek ez trauma. És hát természetesen ez mind a fiúkra vonatkozik, szegény hölgyek, bocsánatot kérünk, de az Ószövetségben a hölgyeknek a kiváltsága az, hát az nem sok volt. De hát a mai emancipációban már, most már túlzásba is estünk. Na minden esetre Jonatán hercegként nevelkedett, királyfi. Azért nehogy azt higgyük, hogy ez egy abszolút elkényeztetés jelent, meg hogy akkor majd minden készen az ölébe hullik, hanem ez kemény tréninget jelent. Tehát ő olyan királyi képzést kapott, amiben a hadművészet is benne volt, és kemény katonai kiképzést kapott, és tudjuk róla, hogy például kiváló íjász lett. Kiváló íjász lett, de a Sámuel 14-ben olvassuk például, hogy volt egy olyan önálló akciója a filiszteusok ellen, amikor csak a fegyver hordozójával együtt lemegy, és hát birokra kell az előőrsel, és ahogyan levágnak ott 20 embert pillanatok belül, ahogy felbojdul a tábor, abból lesz aztán egy nagy csata, és meg is nyerik. Tehát egy komoly, kemény, bátor férfi volt ez a Jonatán. És nem csak a bátorságát ismerhetjük meg, hanem a hitét is. Amikor kiderül, hogy az apja által meghirdetett böjtöt, mert ebben a csatában az apja azt mondja, hogy senki nem elt addig, amíg le nem kaszaboljuk az ellenséget. Ő erről nem tudott, mert ő nem volt ott. Ő ezt megtöri egy lépes mézzel, amit magához vesz, és akkor kiderül, hogy valaki megtörte a böjtöt. És akkor az Isten ítélet szerint ugye sorsolnak, és végül Saul és a fia marad egyedül. Ők közöttük van a böjttörő. És akkor hát Jonatán esik a sor, és azt mondja, hogy igen, apám, én voltam, lépes mézet ettem, mert találtam egy lépes mézet, és ettem belőle, vállalom a halált. Hoppá! Tehát nem olyan kiváltságos, elkényeztetett ficsúr ez a Jonatán, aki megijed a saját árnyékától is, halálra is kész, tehát az engedelmességben tényleg egy ritka ember. Jó anyag. Jó trónörökös. Jó jelölt lenne az apját váltó királynak, és ekkor jelenik meg a történetben Dávid, aki a jól ismert Dávid és Góliát történetben debütál, és legyőzi azt a Góliátot, aki ellen senki nem mer kiállni, illetve hát mindenki rajta veszít. És Dávid, amikor legyőzi Góliátot, csodálva határos módon, nyilván Isten erejével, nem a saját erejével, de a hitével, akkor ez a hittől és kegyelemtől duzzadó férfi, ez elnyeri Jonatán barátságát, tetszését. Kiemelkedik a népszelenségből, és a nép kedvence lesz, és Jónatán csodálója lesz, és jó barátja lesz. És érdekes, hogy nem lesz irigy, és nem lesz féltékeny. Ennek van egy titka, azért azt mondom, szerintem csodálkozhatok is, hogy hogy csinálja ezt. Nem irigy, és nem féltékeny, és nem gyanakvó, hanem odaadó barát lesz, és meghajol Dávid személye előtt. Ilyet ír az ige, amit olvastam, hogy odaadta neki a fegyverzetét, a kardját, az íját is. Hát ilyet ez mondhatni, az ellenség előtt szokták letenni a győztes ellenség előtt az íjat, meg a fegyverzetet. Ez egy teljes meghódolás. Tehát ilyet egy férfi nem tesz, csak akkor, hogyha teljesen meghódol. Tehát ő felismerte Dávidban nem csak a tehetséges embert, hanem a leendő királyt is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy amikor látja, hogy nem ő lesz a trónörökös, akkor nem féltékenykedik, nem irigykedik, hanem meghódol előtte, és szövetséget köt vele. Hogy jut el oda valaki, hogy az élete filmjének a főszerepéről lemond? Olyan szép horizont volt, vagy jövő volt Jónatán előtt. És mégis képes volt lemondani erről a főszerepről, és most úgy néz ki, és ez a mai prédikációnak talán a központja, hogy úgy tűnik, hogy ez a mozdulat a cél, az életünk célja. Hogy amikor le tudunk mondani a főszerepről, akkor kaptuk meg az életünket. Jézus mond egy ilyet, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, aki viszont el tudja veszíteni, én értem, hopp, itt a főszereplő, az megtalálja. Rick Warrennek a céltudatos életét vettük sokáig, ez a könyv, és ennek is az első fejezet, első alcím ez, a lényeg nem mi vagyunk. Ez egy nagyon józanító mondat. Isten hozott létre, és önmaga számára hozott létre bennünket. Amíg ezt nem értjük, az életünk sem nyer értelmet. Van egy kisebb, vékonyabb füzetecske, lehet, hogy egy páran ezt is ismeritek. Ez egy katolikus kiadású dolog, Examen, ez a címe, a szerető figyelem imája. És ebben ez egy imaforma, amit Loyolai Szent Ignác vezetett be, és ebben ezt mondja a bevezető. Az élet egy nagy esemény, aminek főszereplője, nem én vagyok, az Isten. Ha nap mint nap Jézusra tekintünk, aki az Atya képmása, egyre inkább tudatában leszünk Jézusnak. És így egyre átfogóbb tapasztalatunk lesz az életről. Így minden pillanat értékes lesz, minden együtt működik velünk. Az Examen napom, életem evangéliumként való értékelése. Napomat, mint evangéliumot átnézem, amiben benne van Isten. Így megerősödöm abban, hogy minden pillanatban érdemes jelen lenni, mert mindig valami fontos dolog történik, bármi legyen is az. Az Isten mindig újként mutatja meg önmagát, és ő meghív, hogy teljes életet éljek. Most, a jelenben. Amikor sorbálok a posta előtt, akkor is. Vagy amikor a kórházi ágyon szenvedek, akkor is. Most a jelenben ott van Isten, életem főszereplője. Az a felismerés kell, hogy Isten a forgatókönyvíró, és a rendező, és a főszereplő is. Már mi szeretnénk ezt a szerepet magunknak. Azt kapja meg az alázat ajándékát, és azt, hogy le tud mondani, hátra tud lépni, hogy mellékszereplő vagyok, és statiszta, aki erre a felismerésre eljut. Úgyhogy ez a fontos, ezt látjuk Keresztelő Jánosnál is, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. Én a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény örömének ürülök. Ez most nem rólam szól ez a történet, nem engem ünnepelnek. A vőlegényt ünnepeljük. A második pontunk az, hogy a mellékszereplő is kulcs szerepet kap azért, ez egy rövid pont lesz, kitartás. Jónatán Istenre figyelő ember és proféta. Hadd olvassak föl egy másik helyről, 1 Sámuel 23-ból, a 16. verset. Itt már Dávidot megint csak üldözi Saul, és Dávid kétségbe esetten bűnösik a pusztában, és Saul ugyan a sergével nem kapja el őt, de Jónatán, aki a barátja, ő rátalál. Elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát, mert így szólt hozzá: ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze. Te leszel Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jonatán pedig hazament. Micsoda nagy erőforrás volt ez Dávidnak. A főszereplő. Most Dávid volt itt a főszereplő, persze ő is egy előkép. Úgyhogy Jonatán Istenre figyelő ember és próféta, tudja, hogy mi az Isten terve, hogy Dávid az a király, aki átveszi az apja trónját, ezért nem esik féltékenységbe és a versengés kísértésébe és bűnébe, mint apja Saul. Persze Jonatán óriási lelki teher alatt van, és ez nagyon fontos még, hogy aki mellékszereplő, a főszereplőknek is van hasonló terhe, de a mellékszereplőknek is. Jonatán szereti az apját is, és jó viszonyban vannak. Ugye apja büszke rá, és ebből az elég indulatos társalgásból kiderült az előbb, hogy királynak akarja. Tehát ő lesz az méltó utód mögötte majd. Tehát ő rá nem féltékeny Saul az apja, de Jonatán már tudja, hogy nem ő lesz a király. Sőt, látja az apjának az elfedülését, az ördögivé válását, de nem fordul el tőle. Két tűz között van Jonatán, köti a Dáviddal való szövetsége, de köti az atyafiúi szeretet, a fiúi szeretet is apja iránt, és őt sem akarja elhagyni, sőt, gyógyítani akarja. De az igazságtalanság ellen is harcot folytat, Dávid ártatlansága mellett is kiáll, és amikor megvédi őt az asztaltársaságban, akkor fogja az apja a láncsát, és egyébként amennyire jó íjász volt Jonatán, Saul annyira jó dárdavető és láncsavető volt, hogy fogta magát, és keresztül, a saját fiát akarja keresztül döfni. Itt az ördögi indulat. Úgyhogy Jonatán rádöbbent, hogy ez már nem lelkigondozói téma, hanem itt bizony élethalálról van szó. Úgyhogy így megy el, ezután megy el Dávidot vigasztalni az erdőbe, a pusztába, és így ez a barátság és szövetség így lesz a mellékszereplőnek egy hatalmas nagy kulcs szerepe. Ez a feszültség és borotva élen táncolás, a lojalitás konfliktus, amit átél Jonatán, úgy tud csak megmaradni, hogy a legfőbb hűség Istenhez van. És ez néha ellentétbe állíthat minket a szeretteinkkel, a családunkkal is. Nagyon sok példát tudunk erre, most nem fogok most egyet sem mondani, de elképzelhető, hogy ülnek itt közöttünk olyanok, akik amikor istenéi lettek, akkor bizony valami nagyon nagy összekülönbözés volt a családdal. Itt a harmadik pontunk, itt a vége. Na, nincs hollywoodi happy end, legalábbis a mellékszereplő számára. Dávid megmenekül, de Jonatán elvész a csatában az apjával együtt. És hát későbbi történetből tudjuk, hogy az egyszülött fiát a csata utáni menekülésben a dajka lejti, és mozgássérült lesz egész életére. Nincs tehát happy end, akkor miért éri meg? Ez egy csúnya, hát ilyen, így mondom, hogy csúnya kapitalista kérdés, hogy valami megérésre bazírozunk. Miért éri meg Isten emberének lenni, miért éri meg hinni, hogyha Isten a saját embereivel is így kiszúr? Ha nem éri meg, akkor hogyan lehet kibírni egyáltalán? Mi lehet a vigasztalásunk? Nem jogos a haragunk az élet nem fair volta iránt és Isten felé? És a feleltet keresztelő János adja meg, azt mondja, a vőlegény barátja vagyok én, és az örömöm az a vőlegény barátjának az öröme, hogy látom a vőlegény örömét. Látom a főhősnek az örömét, az ő beteljesedését, és ennél nagyobb öröm nekem nem is lehet. Az oldók sűrűjében vagyok, keresztelő János is abban volt, Jonatán is, de az esemény, a történet nem rólam szól. Nem rólam szól. A helyem az, hogy tegyek valamit a főszereplő sikeréért. És hogy ez sikerült, akkor látom az ő sikerét és az ő dicsőségét, és akkor elértem, amit akartam. Ez a boldogságom. Hát lehet, hogy sovány igaz ez. Hadd olvassak még a zsidókhoz írt levélből. Egy arcképcsarnok. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuel és a profétákról. Ezek hitáltal országukat győztek le. Igazságot szolgáltattak. Ígéreteket nyertek el. Oroszlánok száját tömték be. Tűzerejét oltották ki. Kardélétől menekültek meg. Betegségből épültek fel. Háborúban lettek hősökké. Idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket is és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak be a teljességre. Akkor van egy teljesség. Igen, van. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk örökkévaló nagy jutalmat szerez nekünk. Aki ebben él, aki ebben teljesen bizonyos ebben a hitben, az tud alázatos lenni. És akkor tudja, hogy a mellékszereplő is fontos. És a nagyszájú kamaszból alázatos szolgáló és anya és apa lesz, és tanítómestereink megtanítják az alázatot is. Ismerek egy lelkészt, aki 10 évvel ifjabb szolgatársát emelte főnöki pozícióba, hogy folytassa Isten művét, amit ő kezdett el. Aki régóta jár ide, az tudja, kiről beszélek. És nagyon sok ilyen példa van előttünk, hogy átadjuk a stafétát, átadjuk a szerepünket, háttérbe tudunk húzódni, átadjuk a főszereplőnek, Jézus Krisztusnak. Ez a kérdés ma, hogy te kinek az érdekében húzódsz háttérbe, vagy kinek a főszerepét takarod el, mint illetéktelen. Meg tudsz-e barátkozni a mellékszerepeddel? Tudsz-e barátja lenni a vőlegénynek? Tudsz-e örülni a vőlegény dicsőségének? És megtalálod-e helyedet ebben a filmben? Imádság előtt énekeljünk, feleljünk az ige hirdetésre. Az új énekesüzet 115. énekével, lámpás az úton, a sötétségben fény, tényleg ez is beszél a kövisekről is, és a fájdalmakról is, de mégis az úton járunk a cél felé.
Az éjszakában te vagy a szívem menedéke. De ha felnézek te rád, lábam biztos úton jár, szemed tiszta fénye, szívem menedéke. Tele bár a vállam súlyos terekkel, tele bár a szívem keserős üggel. Fájnak még a sebeim, gyógyul majd mindegyik Jézus vérével, szeretetével. Fájnak még a sebeim, begyógyul majd mindegyik Jézus vérével, szeretetével.
Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyánk, azt hittük, hogy minden miértünk van, és minden körülöttünk forog, és lehet, hogy te is elhitetted velünk, vagy édesanyánk is, és most köszönjük a józanítást, és köszönjük, hogy miközben talán azt hiszük, hogy valami jót veszel el tőlünk, mégis érezzük, hogy akkor van a legjobb helyzetben az életünk, hogyha a helyén van az életünk, hogyha nem főszereplőként, nem trónbitorlóként, hanem olyan mellékszereplőként lehetünk az életünkben, ahol a te barátaid vagyunk. A vőlegény barátja. Urunk, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy láthatjuk a te örömödet, a te szépségedet, és hogy vele szövetséget köthetünk. Köszönjük így ezt a szövetséget, amit Jézus vérével szereztél, mert mégiscsak nagyon fontosak vagyunk a számodra. Sokkal fontosabbak, sokkal inkább és jobban fontosabbak, mint egy egyszerű főszereplő. Urunk, köszönjük a veled való közösséget, a szövetséget, köszönjük az egymással való közösséget és szövetséget, köszönjük azt a gyönyörű szép barátságot, amit látunk a Bibliában a szemünk előtt, és köszönjük a gyülekezeti közösséget. Köszönjük, hogy itt is lehetnek barátaink, itt is lehetnek életre szóló barátságok, szövetségek. Köszönjük a házasságokat. Köszönjük a házastársi szövetséget is. Köszönjük, hogy ezt is tőled kaptuk, és ez is olyan gazdagság. Köszönjük a gyermekeinket, és hogyha nem kaptunk testi gyermekeket, köszönjük a lelki gyermekeinket. Köszönjük, hogy hatással lehetünk egymásra. Köszönjük, hogy emelhetjük egymást. Köszönjük, hogy olyan sok gazdagságot kaptunk tőled, hogy a háttérbe húzódhatunk, és fölemelhetjük azt, aki még alacsony, aki még kicsi. Így köszönjük, hogy felemelhetjük a gyermekeinket, felemelhetjük a munkatársainkat, és köszönjük, hogy felemelhetjük egymást. És köszönjük, hogy hordozhatjuk egymást gyöngeségét is, akár a betegségben, akár a halálra készülő útban. Így köszönjük, Urunk, hogy hordozhatjuk egymást, most is szeretnénk hordozni imádságban a betegeinket. Illi nénit, aki szintén az élete végén jár, kérünk, Urunk, hogy te segítsd őt, és te ad nekünk a közbenjárás tisztét, a baráti tisztet, hogy emeljük őt imádságainkkal. Imádkozunk az idősekért, imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk azokért, akik esetleg halálos betegséggel küzdenek. Imádkozunk, Urunk, hogy te adj nekik békességet, belső lelki gyógyulás és a testük gyógyulását is. Urunk, nálad van a gyógyszer, te vagy az áldott orvos. És Urunk, így könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik elvesztették a szerettüket. Így kérünk, Urunk, a Ladnai családért, de minden más családért is sokan, sokan vannak, akik mostanában veszítették el rokonaikat, szeretteiket. Kérünk, hogy te emeld őket. Azzal a vigasztalással, ami minden földön túlin átnyúl, mert nem a földi dologgal vigasztalsz. Köszönjük a mennyeknek, az örök életnek, az üdvösségnek a vigasztalását. Köszönjük ezt az erőt, ami ebben van. És köszönjük, hogy te minket erre hívsz. Segíts nekünk ebbe kapaszkodni, hogy ne csak a földbe kapaszkodjunk, ne csak az itteni tréningeket nyomjuk, ne csak az itteni babérokra törekedjünk, hanem a te veled való közösségre, az üdvösséges közösségre törekedjünk. Urunk, köszönjük a mostani keresztelőt, köszönjük Laurának a lényét és személyét, és köszönjük mindazokat, akik készülnek majd hasonlóra, keresztelőre, konfirmációra. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ő készülésüket, az ő veled való kapcsolatukat. Urunk, így emeljük a nemzetünket is, és az egész világot te eléd. Kérünk, Urunk, hogy az a járvány, ami körülöttünk van, a te bölcsességed és a te kegyelmed szorítsa vissza. Így imádkozunk, Urunk, az orvosokért, az ápoló személyzetért. Így imádkozunk, Urunk, a vezetőkért, vezetés, kormányban és ellenzéken levőkért egyaránt, hogy te adj bölcsességet és békességet, egyetértést és konstruktivitást közéjük, hogy nem maguknak dolgozzanak, hanem te neked. Te adj nekik megtérést, újjászületést, neked való szolgálatot, hogy miniszter deiként téged szolgáljanak és minket szolgáljanak, nem magukat. Így kérünk, Urunk, hogy adj bölcsességet a világ és az egyházi vezetőinknek. Te add magadat, te add a te kegyelmedet, hogy téged lássanak, te rád hallgassanak, neked engedelmeskedjenek, és igazi szolgák, ők is olyan mellékszereplők legyenek, akik tudják, hogy mi a dolguk. Így köszönjük neked a nyarat, köszönjük a nyaralási lehetőségeket, köszönjük a pihenési lehetőséget. Kérünk, hogy te add, hogy jól éljünk vele, testileg is, lelkileg is felüdüljünk. Te áld meg a táborainkat, amik a közeljövőben jönnek, te áld meg a segítőket, és te áld meg az összes olyan közösséget, akik ilyen munkában vannak. Kérünk, hogy hadd legyen veled való találkozás minden tábor, minden gyermekünknek, minden fiatalnak. Téged dicsérünk, áldunk, te vagy egyedül méltó. Jézusért hallgass meg. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 425. énekünkkel fejezzük be az istentiszteletet, a már megkezdett 425. énekünk is így folytatódik, ó Ábrahám ura, a 3. és a 4. verset énekeljük el fennállva. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, és még akinek ma jó nyaralást kívánok. Viszontlátásra.